Már is folytatjuk a beszélgetést Csifári Gabriella történésszel, Budapest főváros levéltárának fő levéltárosával, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és példaképekről beszélgettünk, illetve arról, hogy mit is jelent, milyen elhivatottságot jelent ebben a szakmában dolgozni, de férfi példaképeket említettél, női példaképet is tudnál mondani?
Hát a színésznők közül például Jászai Marit nagyon szeretem, egy fantasztikus tehetség volt. Ha az emlékirataiba belegondolsz, akkor... Tehát ő például Montaigne-t eredetibe olvasta. De Blaha Lujza, és Tolnai Klári, és Súlyok Mária. Tehát nekem a színészek közül, színésznők közül van nagyon sok példaképem.
És ők mit üzennek? Vagy neked mit üzentek?
Ők nagyon-nagyon izgultak fellépések előtt. Ami már nekem sajnos nincsen. Pedig de jó lenne izgulni, de hogy nagyon izgultak, és ez egy nüansznyi dolog az életben, és mégis le tudták küzdeni az izgalmaikat, és mégis tudták magukat adni, és nekem Stendhal bizalmas irataiból eszembe jut egy mondat, nagyon szeretem Stendhalt, aki azt mondta, hogy a legjobban akkor tudod magadat adni, amikor tökéletesen blazírt vagy. És ez egy olyan találó mondat. És amikor megnézed Tolnai Klárit a színpadon, vagy megnézed Súlyok Máriát, látod rajta, hogy izgul? Tehát ezt leküzdeni, ez valami fantasztikus dolog.
Hát igen, ez egy nagy munka. Igen. Mindannyian átéljük valamilyen szinten az életünk során, de hogy ezekből sokat lehet tanulni. Mi a te szakmádban szerinted a legnehezebb, vagy vannak-e nem szeretem részei a munkádnak? Mert a szeretem részekkel kezdtük a legelején, abba csaptunk bele azonnal.
Hát a nem szeretem rész, amikor én az adatokat ellenőrzöm és összevetem másokkal. Ez egy szürkébb rész, az biztos, meg utána tisztogatok magam után két olvasó szerkesztővel. Ez egy nagyon-nagyon munkás kötetek. 4-5 évig készül egy ilyen kötet. És az ember, hogyha tökéletességre mi nincs, törekszik, akkor egy-egy kötetbetűnkben belehal. Azt lehet mondani. Tehát amikor 1 100 000, 1 200 000 karakteres könyvet leadsz több ezer lábjegyzettel, hát akkor ebbe egy kicsit belehal az ember. Ezt ellenőrizni, visszaellenőrizni, az egy nagyon munkás dolog. Nagyon sokan segítenek a kiadóban, természetesen, de soha nem azzal az aggyal, ahogy én dolgozom.
Hát akkor nagyon maximalista vagy, úgy érzem. Mikor tudsz elengedni egy kéziratot?
Szerintem soha. Illetve a következő kéziratnál, de mindig vissza és vissza nyúlok az előző kéziratnál, és rádöbbenek, hogy ez nem jó. Tehát szerintem ezt rosszul írtam le. De most hozzá kell tennem, hogy ezek ilyen többszilamú könyvek, hiszen sok mindent megszólaltatok benne. Ön magát, a híres embert, akiről szó van, magát, a szakirodalmat, az elsődleges forrást, és azt is hozzá kell tennem, hogy nem csak Budapest főváros levéltárából származnak ezek a dokumentumok, hanem például az utolsó kötetemnél, a Magyar Politikusok az iskolapadban, 57 közgyűjtemény levéltárból kutattam ki ezeket a dokumentumokat, iskolai dokumentumokat országhatáron kívül és bent. Tehát ez egy hatalmas nagy kutatói munka, és nagyon sokat segítenek a munkatársaim.
De ha jól értem, akkor azért a fő levéltárosi munkádnak nem része az, hogy te publikáljál, könyveket írjál, tehát ez egy plusz.
Hát ez egy abszolút plusz. Az én munkám, egy fotótárat vezetek, egy hatalmas fotótárat, körülbelül 800 ezer képpel. Ez a másik szerelem tulajdonképpen.
A fotózás.
A fotózás. Én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szeretek falsul fotózni, tehát fals aggyal fotózni. Valahogy meglátom azt mindenféle beképzeltség nélkül, amit más nem lát. Ez egy átok is, mert így látom a világot, olyan nagyon furcsa halszám optikával és furcsasággal látom a világot, de ez egy nagy szerelem, és hozzá kell tennem ez a 800 ezer fotó, amiben hát a Fortepan fotói is ott vannak, meg a Klösz György fotói, ami visszavarázsolnak a 1910-es évekbe Budapestjére és vidékére, tehát ezek a fotók, ezekben nap mint nap élek. Tehát én most már fotóba látom, és vizualitásba látom a világot. Sokszor még ezt a fajta verbális kommunikációt is így látom. Tehát
keretezve.
Keretezve, abszolút keretezve, megkomponálva keretezve. Hát ez egy attitűd, ami hát évek alatt kialakult.
Tehát 30 éve fotózzol, és albumokban is jelentek meg képeid.
Így van. És az az igazság, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy én nem megyek el fényképezőgép nélkül sehova. Tehát mindig látok valami megörökíteni valót, ami majd később jó lesz, így elraktározom magamba, de egyszerűen...
Ez a mindennapi életben is így van, vagy csak mondjuk, ha utazol?
Abszolút mindennapi életben úgy van, így van. Tehát felszállok a buszra, ha nem is tudok fotózni, mert tudom, hogy személyiségük, stb., de látok egy olyat, amit érdemes lenne megörökíteni, és valami fantasztikus dolog. Tehát a természetbe is úgy járok. Na, így látom a világot. Megszerkesztve látom a világot, vagy mondom, valami nagyon falsul. látom a világot, de szép ez a világ.
Ugye nagyon sok kötetet jelentettél meg, politikusokról, közéleti személyiségekről, írókról, színészekről sorolhatnánk. Van kedvenced, ami közelebb áll, akár téma, akár kötet, vagy amire mondjuk a legbüszkébb vagy?
Hát mindig az éppen aktuális kötet az, ami, hát ez egy régi bevált dolog, amit nagyon szeret az ember, tehát ez az utolsó kötet, amivel most már lassan egy éve bíbelődök, a Magyar Találmányok és Felfedezések kötet, és azért is nagy kihívás számomra, mert egy olyan területre tévedtem, amihez nem értek, be kell vallanom.
Ez inspirál egyébként?
Ez nagyon inspirál, ez egy kihívás, mert a magyar találmányok 80%-a műszaki. Társadalomtörténetben milyen magyar találmányok vannak, tehát nagyon érdekes lenne találni egy olyat. Műszaki és a közlekedés, a csillagászat.
Vegyészet, gondolom.
Hát tehát minden, tehát egy bölcsész aggyal állok neki ezt a könyvet megírni, és hát sokszor fennakad a szemem, be kell vallani, mert egy képletet kell megoldani, vagy együtt gondolkodni a feltalálóval. De annyira izgalmas, és annyira megbizseregteti az agytekervényeit, én nagyon szeretem ezt a kihívást, és mint ahogy korábban említettem, először megírom a szakszöveget hozzá, és hát nagyon széles a paletta, tehát én járok közgyűjteményekbe, közlekedési múzeumba, csillagászati múzeumba, tehát nagyon sok helyre gyűjtöm össze a dokumentumokat, megkérdezem a szakembereket, hogy minek mi a lényege, és segítsen nekem. Segítsen nekem elmagyarázni, és olyan helyekre visznek el, hogy valami fantasztikus. Minden egyes könyv egy kaland.
Bocsánat, de olyan, mint a időmilliómos lennél, mert hogy annyi mindennel foglalkozol, egy-egy könyv 4-5 évig készül, iszonyatos kutató munka van mögötte.
Így van.
Hogy lehet ezt?
Ennek tudod ára van. 12 év egyedül maradtam, ha ezt lehet megemlíteni. Özvegy lettem, és szinte minden időm a kutatásra megy, és ez nekem egy terápia, egy gyógymód az írás, és amikor eszembe jut az én szerelmem, és fáj a lelkem nagyon, akkor odaülök a géphez, és akkor rögtön valami más téma elrepít, és mint a fájdalomcsillapítót vennék be. És ugyanezt a hatást váltja ki a fotózás, vagy a zene, a jazz, a komoly zene, tehát nagyon sokféle hangszerrel játszom én. Tehát a hang, a vizualitás, ez nekem bezár ez a világ abszolút, és hát mint a zene is, hát mennyiféle érzelmet megmozgat bennünk.
Hát és kinyit egy újat.
Abszolút kinyit egy újat, és hát ugyanezt éri el, vagy ugyanezt a hatást éri el a film. Tehát amikor magával ragad, vagy egy műalkotás, vagy egy irodalmi mű. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon gazdag világot teremtettem magamnak.
Beszéltünk több könyvedről, és nyilván nem is fogjuk tudni felsorolni, mert 15-nél is több. 17-nél is több van már, illetve a 18-at írod?
Igen.
18-on dolgozol, és beszéltünk például a magyar politikusokról. Ami engem ebben megfogott, hogy mintegy 350 év 90 politikusát vizsgáltad meg, tehát hogy érzékeltetve azt, hogy micsoda kutató munka van egy-egy ilyen 4-5 év alatt elkészülő könyv mögött. És kifejezetten érdekes az, hogy ugye itt azt vizsgáltad meg benne, hogy egy egész korszakot meghatározó politikus vagy politikusok hogyan képezték magukat, milyen készségeik, képességeik voltak, mit tudtak, mi volt az a plusz, ami miatt ők százakat, ezreket, milliókat tudtak irányítani. És ilyenkor, amikor megírsz egy ilyen könyvet, akkor van egy ilyen végső konklúziód, egy saját?
Különösen a politikusoknál volt, hiszen ezek a politikusok egy korszakot határoztak meg. Persze vannak negatív előjelű politikusok is, tehát ez is egy nagy kihívás a könyvnek, de arra voltam kíváncsi, hogy azok a politikusok, azok az első és másod, esetleg harmadvonal belül politikusok, akik úgy hátulról tették a dolgukat, és egész korszakokat határoztak meg, ők honnan szerezték a kultúrájukat és a tudásukat. Természetesen itt különbséget kell tenni polgári származású és arisztokrata származású politikusok között.
És az adott korszak sajátosságait is gondolom figyelembe kellett venni.
Így van, és azért hozzá kell tennem, érteni kell annak a korszaknak a nyelvét. És ez egy nagyon fontos dolog. Nekem mindig eszembe van a Cifra Györgynek az Ágyuk és Virágok című művében olvastam, hogy a múlt üzen nekünk, és valahogy olyan ez az üzenet, mint egy hegedű szó. Valaki a múltban megszólaltatja a hegedűt, és amíg nem érezzük tisztán, addig hamisan szól. Na, ezek a források szólnak hozzánk. És amit az elején említettem, hogy nem visszafelé kell írni a történelmet a mai agyunkkal, nagyon nagy munka volt, nagyon sok munka volt belehelyeznem magamat abba a korba, abba a gondolkodásba, abba a mentalitásba, szókincset érteni, azt a nyelvet érteni, azt a kultúrát, tehát egy kornak a kulturális és szellemi arcát egyáltalán látni, felvázolni, érezni, az egy nagyon nagy munka. Az egy dolog, hogy kikutatsz egy forrást, azt, hogy az hogy értelmezed, az megint egy új munka, egy más dolog. Nem szabad a mai agyunkkal visszafelé írni, hanem mindig egy kicsit 18. századinak kell lenni. Kicsit, ahogy Bródy Sándor írta a Rembrandt című művében, hogy amíg írlak, szívem, kortársalgok veled, társad vagyok. Én nagyon sokszor szinte kortársalgok Eötvös Loránddal, vagy Semmelweissel, vagy Juhász Gyulával, vagy Karinthy Frigyessel.
Belehelyezkedve az teljesen, adott korba, az adott történetbe.
Igen, abszolút mértékben bele kell simulni abba a korba. Mert ha nem simulsz bele, idegen lesz, és nem érted. Tehát ők szólnak hozzánk, nekünk rendesen.
És mindezt
kell.
Kvázi le kell fordítani, közérthetővé így kell van. Tenni a mai kor, így a mai van. Közönség számára olvasmányossá,
hát egy új nyelv. Tehát vissza kell fordítani igen. a mostani nyelvre, de először meg kell érteni azt a nyelvet, amivel megszólal.
És amikor egyébként készültem az interjúra, és rákerestem cikkekre, akkor olyannal is találkoztam, ahol téged idéznek egy teljesen más kontextusban, például mondjuk akár Vekerdi a nevelési elvek kapcsán visszanyúl hozzád, hogy te az adott kötetedben, mondjuk, amit a politikusokról írtál, milyen következtetésekre jutottál.
Tehát, így van, irányadók.
Tehát, hogy van
ezek.
Hatása.
Így van, irányadók ezek a kötetek, és nem csak a szakirodalomban, hanem nagyon sok, hát ilyen fórumokon, vagy Facebookon találkoztam, vitatkoztak a könyvemről. Nagyon jó, nagyon örülök.
Hatást vált ki az
igen, ember. Amikor hatást váltanak ki ezek a könyvek, és én olyan boldog vagyok ilyenkor, be kell vallani.
Egyébként te magad is gondolom szoktál akár önmagaddal vitatkozni. Bevegyem a könyvbe ezt a, vagy azt a szereplőt.
Így van.
Rezeg a léc, nem rezeg a léc. Érdekes lenne a nagy közönség számára. Tud-e hozzáadni valamit? Tehát így, abszolút, én így képzelem el a munkát.
Abszolút. Hát figyelj, én állandóan vitatkozom magammal, tehát nagyon sokszor összeveszek magammal, de egy olyan névsort kell összeállítani, amit általában ismernek az emberek. Tehát az iskolai oktatás, vagy általában ismernek, tehát a köztudatban benne vannak. De mindig becsempészek egy-két olyan embert, akit nagyon szeretném, hogyha felfigyelnének rá. Lehet, hogy nem töltenek be a közéletbe olyan jelentős szerepet, viszont nagyon érdekesek. A nagyon érdekes például az önéletrajzuk, a végrendeletük, a naplójuk, olyan eseményeket örökítenek meg, vagy magukra vonatkozóan olyan információkat közölnek, amik számunkra fontosak. Tehát nagyon sokat hezitálok, hogy ki kerüljön be a kötetbe, vagy ki nem, mert ezeket a köteteket 100 ló húzza, ha nem 70. Nekem könnyű dolgom van, ők fogják ceruzámat.
Szoktál-e falakba ütközni? A kutatásait során például.
Igen.
És akkor mi történik?
Én nagyon harcos szellem vagyok, nagyon harcos nő vagyok, nem véletlenül, hogy édesapám Gábornak hívott. Igen, volt rá példa, hogy elhagytam egy nagyon neves kiadót, mert ki akartak belőle húzni neveket az általam összeállított könyvből, és én azt mondtam, hogy nem cenzúrázunk. Ezt föl kell vállalni. És én...
Mert hogy így valós.
Igen, így valós, és most én nem akarok konkrét neveket mondani, de bizony megharcoltam egy-két emberért, akikről megvolt a véleményem politikusról, de nem lehet kihagyni. De úgy autentikus, hogy benne vannak a kötetben. És én nem akarom az olvasónak megmondani, hogy ki rossz és ki jó. Felnőtt olvasók olvassák a könyveimet, rájuk bízom, hogy döntsék el, legyen annyi kultúrájuk és olvasottságuk, és nézzenek utána, hogy ki való abba a kötetbe és ki nem, és bizony a negatív politikusok is belevalók, mert ők is egy korszakot határoztak meg.
Gondolkodtam azon, hogy itt adatvédelem, kegyeleti jogok, egy csomó minden felmerülhet. Azért óriási a felelősség.
Hát nagyon nagy a felelősség.
Mit cipel ilyenkor a levéltáros vagy a szerző a vállán?
Hát nagyon nagy súlyt cipel, és nagyon sokszor volt úgy, hogy át kellett írni a kötetet adatvédelmi okok miatt, és az adatvédelmi biztossal is értekeztem többször levélben, hogy mit engedélyez és mit nem. És tényleg azt kell mondani, hogy minden szabályzattal, minden rendelettel, minden törvénnyel, minden módosítással tisztában kell lenni, hát még egy szakmabelinek.
Tehát, hogyha ez egy folyamatos kötéltánc?
Abszolút, folyamatos kötéltánc, és nem mindegy, hogy milyen témához nyúlsz. Egy biztos, én többet politikusokhoz nem nyúlok. Kétszer állítottam össze politikusokról könyvet, mind a kétszer, hát majdnem belebetegedtem. Ez egy kihívás volt.
Pedig akár meg is álltál egy bizonyos időszaknál, és nyilván a múltat kutattad, nem mentél bele a jelenhez való kapcsolatokba.
Így van, de ez egy tojáshéjtánc. Tehát többet nem akarok hozzájuk nyúlni. Én azt mondom, hogy még 7 könyv van a fejemben, már most.
Lehet erről tudni, hogy milyen témákban, vagy még titok?
2 könyvet elárulok, az egyik, ez a Rácsodálkozásaim, elég hosszú szó. Azok a furcsa dokumentumok, személyes dokumentumok, levelek, naplók, visszaemlékezések, akár testamentumok, amelyek megdöbbenést váltottak ki belőlem a kutatásaim során. Szerintem ez egy nagy meglepetés lesz, és a másik könyv pedig, én nagyon szeretnék egy ilyen arany Budapestet. Tehát amikor a béke korba visz minket, a békés időszakba visz minket, hogy akkor milyen volt a mi kulturális életünk, az irodalmunk, milyen lehetett. Ez egy ilyen kis bédekker lesz, egy ilyen kulturális bédekker lesz. Én azért általában úgy szoktam összeállítani a könyveimet és megírni, hogy egy kicsit könnyedebb, például a régi magyar fürdővilág, és akkor utána jön a Magyar Testamentumok gyűjteménye.
És egyébként ugye úgy számolgattam közben, hogyha 4-5 évig dolgozol akár egy könyvön, és rengeteg ötleted van még, tehát hogy itt ezek párhuzamosan is készülnek a fejedben, vagy a papíron akár ezek a dolgok?
Így van, tehát párhuzamosan
írom őket. Több ember élete sem elég akkor erre a sok feladatra, amit így kitűztél magad
van,
elé.
Tehát én nagyon sokáig fogok élni, mert nagyon sok ötletem van. Párhuzamosan ezek a kötetek fogják egymás kezét. Egyik indukálja a másikat. Mi lenne, hogyha ebbe az irányba elmennék? Mi lenne, ha abba az irányba elmennék? És tulajdonképpen így lánggyula lánggerjelminél. Tehát azt lehet mondani, az egyik könyv szüli a másikat. És például kialakítottam azt a módszert is, hogy most beszélgettünk, de közben tudok írni. És nincs.
Tehát a lábjegyzetek azért ott vannak akkor, majd erre visszatérünk.
Igen, de most is tudok írni, tehát hogy most beszélgettünk, hogy most például a csillagászatról írok magamba. Tehát ez egy módszer, de olyan jó, izgalmas.
Sokat beszéltünk a levéltáros létről, magáról a szakmáról, annak az elismertségéről, vagy ismertségéről. Vannak fiatalok? Van utánpótlás?
Vannak fiatalok. Hát azt lehet mondani, hogy ha szegény értelmiség akarsz lenni, akkor egyre többen lesznek. Anyagilag nem becsülnek meg minket, de tudod, ez egy szenvedély. Tehát ezeket az anyagokat feldolgozni és közreadni, ehhez nagyon nagy elhivatottság kell. Vannak fiatalok, egy kicsit más utat járnak ők, tehát kicsit más felé orientálódnak. Be kell vallanom, hogy van 1-2 fiatal, akivel tartom a kapcsolatot, és nagyon nyitott, ők főleg építészettörténettel foglalkoznak, és nagyon-nagyon kapacitálom őket, hogy induljanak el, menjenek erre vagy arra az úton tovább. Örülök, hogyha az a bimbó kifakad.
Lehet esetleg inspiráció a te személyed, vagy a te munkásságod az, hogy te mondjuk idézőjelben jobban felkerültél a térképre, ismertebb lettél, nyilván más, azért ismerünk a történelem során levéltárosokat, akiknek a nevét megjegyeztük, vagy...
Így van.
Tehát, hogy nem te vagy az egyetlen, de azt gondolom, ez egy jó példa, hogy bármilyen szakmát lehet jól és még jobban csinálni.
Így van, nem is ittem volna, amikor ilyen levéltáros egyesület van, vagy vándorgyűlés, akkor többen oda jönnek hozzám, és ilyenkor szembesülök azzal, hogy példaképpé váltam. Mert valahol azért eléggé polarizáltan élünk, tehát megyei levéltárak, városi levéltár, stb.
És mindenki a saját poros kis gyűjteményében kutat, nem csak visszautalva a beszélgetésünk elejére.
Igen, tehát mi ilyen magunknak valók vagyunk, tehát ilyen magunkba zárkozó kis bogarak vagyunk. És akkor ilyenkor egy ilyen kis értekezleten, vagy egyesületen, vagy összeröfenésen leülünk egymás mellé, és ismernek. Mondanom se kell, tehát ezt korábban említettem, hogy ezek a kutatások a munkatársaim nélkül nem nagyon jönnének létre, vagy létrejönnének, de sokkal hosszadalmasabbak lennének, szívből segítenek. Tehát olyan jó, amikor akár Erdélybe telefonálok ki egy levéltár vezetőjének, vagy Kolozsvári Egyetemre, vagy Szegedi levéltárba, és rögtön segítenek. Tehát ez a önzetlenség.
Tehát nem szakmai féltékenység, hanem szakmai segítségnyújtás az, amit tapasztalsz.
Így van.
Ez szuper.
Én soha nem éreztem azt ennyi idő alatt, hogy gátolnának.
Belefér az, hogy egy levéltáros tévedjen?
Hogyne. Van úgy, hogy arra ébredek, hogy leizzadok, hogy ezt eltévesztettem, ez biztos. Hát hogyne, hát millió síp szól az agyamba. Tehát valamely csak hamisan szól, és nem tudsz mindenre odafigyelni, mondom, 1 millió 200 000 karakternél nem tudsz mindenre odafigyelni. Hát azt az újrakiadásnál, hogyha van újrakiadás, és hál' Istennek
korrigálni kell.
Akkor korrigálni kell, akkor javítani kell. Hát tulajdonképpen a Magyarázom, a bizonyítványom és a Tábornok kertje, az 3-4 utánnyomást ért meg. Tehát olyan boldog voltam, hogy én igazság szerint fel se fogom, hogy mekkora sikere volt ezeknek a könyveknek, és amikor így, ezt hadd meséljem el, volt egy történet. Nagyon kevés a visszajelzés az olvasóktól, csak a könyvbemutatókon van ilyen visszajelzés.
Ez egy hasonló szakma, mint a rádiózás, ott
így
is
van,
nagyon ritka.
Nincs, igazság szerint
kap
nincs.
Az ember.
De a könyvbemutató az egy oly üdvös dolog, hogy ott szemben látod, és felállnak, tapsolnak. Volt úgy, hogy felálltak és tapsoltak, és én csak bögni tudtam. Volt egy idős hölgy, valahol az alföldi tanyán élt, és írt egy levelet nekem jereszkető betűkkel, és azt mondta, hogy 2 könyve van mindössze, a Biblia és az Én búcsúszavak című kötetem. És azt mondtam, hogy ezért a mondatot érdemes csinálni tovább. És olyan boldog vagyok.
Igen, mert onnan indultunk, hogy ez egy szerelem, és ha az ember tud is adni vele, akkor ez egy szuper dolog, úgyhogy hát akkor még legalább 7 könyvet kívánok.
Nagyon szépen
amit
köszönöm.
Amit tervezel,
meg
megvalósuljon.
Meg
és köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm szépen.
Csifári Gabriella történész, Budapest főváros levéltárának fő levéltárosa volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.